Folytatódik a szabadesés. Itt van velem a stúdióban Rácz Viktor.
Szervusz Viktor.
A Népkanapé rovat alapítója. Megint népkanapézunk.
Hallgatók, azt nem fejeztem be a mondatot.
Ne haragudj, én vagyok ilyen flóban. Kezdem is jó bele a közepébe. Dr. Nate Higgins, jövő és energiakutató professzor YouTube csatornájára rátalálta Viktor. Ez nem most volt. Időről időre így alakul, hogy amit témát megtalálunk, azt vagy itt bedobjuk, vagy egymással megbeszéljük. És erre a párbeszédre most meghívunk benneteket is. Ugyanis arról van szó ebben a legújabb videóban, hogy...
Egy összefoglaló videó.
Egy összefoglaló videó arról, hogy vajon mi vár most az emberiségre. Talán így lehet a legegyszerűbben összefoglalni. Ezt nagyon sokan sokféleképpen már itt az AI árnyékában, fényében beszélnek erről, az olajfogyásának fényében, vagy árnyékában, ugye, és az energiaforrásoknak a fogyásával összefüggésben. Szóval ez a professzor összefoglalta, és az egyik ilyen nagyon fontos kijelentés az volt, hogy egy hordó olajgépbe beletöltve, ugye 5 évnyi emberi munkát képes elvégezni. 200 év alatt körülbelül elégettük azt, amit a Föld évmilliók alatt termelt meg. És ami a legdurvább ilyen kijelentés, számomra legalábbis a legdurvább, az az, hogy az elmúlt 30 évben több energiát fogyasztottunk el, mint amennyit azelőtt az emberiség összesen elfogyasztott.
Igen.
Hát ez az induló.
Igen,
ez az
induló. Kiinduló, és ezek tények, tehát nem egy hogy mondjam, egy ilyen ilyen doomsday, hogy mondják ezt, ilyen ítéletnap hirdető, nem tudom, valaki. Egy kutató, egy jövő kutató, és alapvetően nyilván a megoldást keres, illetve erre próbál többet magával, nagyon-nagyon sokakkal, több száz órányi podcast van ugye fönt az elmúlt évekből, legkülönbözőbb szakemberekkel leül, és akkor ezt különböző aspektusból átbeszélik ezt az egész kérdéskört, és nyilván valami fajta hát egy ilyen felkészülési stratégia szerintem, ami az ő céljuk, tehát hogy tehát ugye abból indul ki, hogy ezek tények egy véges mennyiségű erőforrással bíró rendszerben, mint amilyen a Föld golyó. A végtelen növekedés az nyilvánvalóan egy őrült elképzelés. Márpedig nagyjából így ez van. És ugye ami még fontos állítása az, hogy ő nem felelősöket akar keresni. Nyilván lehet, ha belemegyünk részletekbe, akkor lehet persze találni felelősöket, a kapitalizmusnak a nagy játékosai, a kitermelésnek az őrült tempóját diktáló.
Mondtam volna, hogy ez nem fontos ahhoz, hogy a problémát megoldjuk, miközben aztán rájöttem, hogy de fontos, mert a gyökerégre kell menni.
Igen, de az egyik legfontosabb, ugye így ennek a kis videónak is, ami 7 percben megpróbálja, ugye felkérték egy ilyen TED előadásra, és ott 5 percben kellett volna neki ezt előadnia mindazt, amit évek óta kutat, és egy ilyen töredelmes beismerés tulajdonképpen ez a videó, hogy hát 5 percben nem sikerült, most egy picit lazított a gyeplőn, és magának megengedte, hogy ez 7 perc legyen, és megpróbálja 7 percben összefoglalni mindazt, amiről szó van. A kiinduló pont az alapvetően ez, hogy van egy... Úgy régóta beszél már, hogy energiavakságban szenvedünk az emberiség, ami annyit jelent, hogy olyan mértékben lett az energia elérhető és olcsón elérhető, hogy föl sem fogjuk igazán ezt. Tehát amit az előbb mondtál, az, hogy egy hordónyi olaj, ami igazából fillérekbe kerül, még akkor is, hogyha egyébként ezt a már a nagyker végállomáson szerzett be, akkor is ahhoz képest, hogy ez mennyi munkát tud elvégezni, ahhoz képest, ami korábban 200 évvel ezelőttig, 150 évvel ezelőttig elképzelhetetlen mennyiségű munka volt, azt ma egy hordónyi olaj segítségével, kőolaj származék, feldolgozott kőolaj segítségével el lehet végezni, az felfoghatatlan. Tehát ez körülbelül a varázs magic, ugye ezt a szót használja, kategóriája lett volna az emberiség történetében bármikor.
Ez is volt feltételezem ideig óráig, csak aztán minden csodálatnapig tart.
Hát igen, és akkor erre így szépen így rácuppantunk, és elkezdődött egy olyan kitermelés, és erre a kitermelésre ugye egy olyan világméretű ipar létrejönni, ami ugye egyre csak gyorsul, egyre csak bővül, és és ugye ő arról, az a címe az előadásnak, hogy ez a szuperorganizm, ugye ez a szuperorganizmus, amiről ő beszél, ezt sokan hívják sokféleképpen, ezt lehet, ha ilyen nagyon negatív előjellel akarjuk megfogalmazni, hogy sokan, vagy hát negatív, nem tudom, egy mehanonnak hívják, tehát ez a fajta lelketlen gépezet, ami így látszólag a világot hajtja, ami mögött nincsenek egyébként, még akkor is, hogyha vannak főbb játékosok, úgymond a nagy pénzügyi központokban, a nagy kitermelő központokban, a nagy globális cégek élén, persze ezek mind nagy játékosok, de tulajdonképpen, ha egyenként őket felelősségre akarnánk vonni, akkor mindenki bebújna a kapitalizmus logikája mögé, hogy hát kérem szépen, verseny van, növekedés van, ha nincs növekedés, akkor a cég vezető testülete, boardja, az gyakorlatilag a részvényesekre hivatkozva, érted, leváltja a vezetést, ha nem olyan döntéseket hoz, ami a profitot maximalizálja, stb. Tehát, hogy mindenki egyenként arra hivatkozik, hogy hát ez egy gépezet, ami működik, ami zakatol, és hát mi csak ennek vagyunk egy része, és ezt el kell fogadnunk egy ponton, hogy egyébként valóban ez egy gépezet. Egy olyan entitás jött létre a földgolyón, egy olyan szuperentitás, ami áll az összes energiából, amit kitermelünk, ezekkel működtetett gépekből, és a több milliárd embernek az állandó non-stop döntéséből, hogy ezt, vagy azt, vagy amazt vásárolom, és ez az egész, ez egy tulajdonképpen egy kontrollálatlan önjáró masinává nőtt, és nincs rajta fék, mert hogy nincs is rajta irányítópult, mert nincs irányítóközpont, nincs irányítója, ez az egész már egy önjáró gépezet, tehát igazából egy ideig, óráig ugye próbálkoztak különböző mozgalmak azzal, meg think tank központok, hogy ezzel hogyan lehetne fölvenni a harcot, hogyan lehetne ez ellen valahogy fellépni, de a legokosabb elfogadni azt, hogy ez van, ez itt zajlik, zakatol, el fog jönni az a pont, amikor a véges mennyiségű készletek, bármi is az, most egyőre a kőolajszármazékok, a szén, stb., de hogyha a tórium alapú, nem tudom én,
energiatermelésre fogunk. Az alapanyagához szükséges nyersanyagokat nézzük.
Bármire váltunk, bármilyen hatékony.
A lítium, a fémek.
Lehet 10-szer, 20-szor, 100-szor hatékonyabb egy tórium fúziós erőmű majd, ami vagy elkészül a mi életünkben, vagy nem, de akkor is az is a földgolyón megtalálható nyersanyagok által fog majd működni, és ezek végesek lesznek, tehát mindenképpen egy véges mennyiségű erőforrásról beszélünk. Egy olyan rendszerben, ami látszólag nem ismeri a megállás fogalmát.
Kicsit úgy képzelem ezt el egyébként, mint egy perpetuum mobile, aminek ugye nincsen irányító központja, ami folyamatosan gyorsul. Tehát nem lehet az, hogy ez beálljon egy ilyen állandó sebességre, hanem egy folyamatosan gyorsuló örök mozgóról beszélünk, és közben feltenném az alapvető kérdéseket, amiket egyébként szerintem az adás végére tök jó lenne valamilyen alternatívát, ha már csak ezen a szinten kitalál, hogy hogyan építjük be ezt a gondolkodást a mindennapjainkba és az edukációba. Tehát azt hiszem, hogy ezen lesz, tehát csak az edukáción lehet a hangsúly, vagy csak erre lehet támaszkodni, mert másra nem lehet. Most ezzel kapcsolatban viszont az a kérdés, hogy ha már ott az edukáció, akkor meddig lesz ez érdekes? Mikor leszünk rá újra immunisak? Szóval, hogy van, amihez hozzászokik az emberiség az elmúlt 200 évben, most az 1800-as évekre visszamegyünk, ipari forradalom, és ugye hozzászoktunk dolgokhoz, és ez már ilyen evolúciós hozzászokás, tehát hogyan lehet kibillenteni az embert ebből, valószínűleg már csak akkor, amikor a saját bőrünkön tapasztaljuk. Persze. Amikor megszabják azt, hogy mennyit világíthat itt fölöttünk ez a lámpa, amikor megszabjuk azt, hogy hány óra műsor csinálhatunk meg egy nap, amikor megszabjuk azt, hogy mennyit mehetünk autóval egy hónapban. Tehát valószínűleg ezek valid szenáriók.
A energiavakság az valójában azt jelenti, hogy mindezek jelen pillanatban nem számítanak, mármint amiket mondtál, hogy mennyi ideig ég a lámpa, ha megy a kamera, termel a gép, vagy épít a betonkeverő, gyártja a betont. Abban a pillanatban, ahogy ezek a energiaárak, ezek valahogy korrelálnának azzal a végességgel, amennyire ezek ugye rendelkezésre állnak, abban a pillanatban tehát abban a pillanatban, hogy elkezdenek fogyni majd ezek, és láthatóan fogyni, az energiaárak irdatlan mértékben fognak megnövekedni, és pontosan ez lesz, hogy egyáltalán nem lesz egyértelmű az, hogy fölkapcsolod az összes lámpát a lakásban, és ez a legegyszerűbb, legnaivabb szenárió az egészben, hogy el fogsz gondolkozni azon, hogy tényleg csak akkor kapcsolod fel azt az egy darab lámpát, amikor a család körbeült és vacsorázik, és egyébként azután meg eljöhet az az időszak is, amikor nem kapcsolsz lámpát, mert hogyha lement a nap, akkor lefekszel. Tehát tulajdonképpen egy ilyen értelemben egy picit vissza fog kanyarodni az emberiség egy olyan korhoz, ami ahonnan jöttünk. Nyilván az lenne a jó, és ugye erről beszél ő mindvégig, hogy ez többféleképpen tud lezajlani. Ha nem készülünk erre, és ez ránk omlik, akkor ez egy ilyen kataklizmikus, apokaliptikus valami lesz. De föl lehet készülni rá. Ugye az ő nagy, nem is tudom, megnevezése, vagy ernyő fogalma, ami alatt az ő podcastját és az összes beszélgetését, meg a kutatásait végzi. Ezt úgy hívja, hogy the great simplification, ez a nagy egyszerűsítés. Nyilván ez egy ilyen válasz erre a Davoszi World Economic Forum által előterjesztett great resetre, meg hát szokták mindig valamilyen
great crisis.
Mindig igen, így fogalmazunk. Tehát ő azt mondta, hogy elfogja, ez nem kérdés, mert egyszerűen mondom, tehát azért nem
igen,
kérdés.
Tehát az a kérdés, hogy ezzel a nem kérdéssel, ezzel szembe tudunk nézni.
Nem fog a legtöbb ember szembe nézni.
Kinyitottam, rákerestem valamire közben a Temunak a napi fogyasztása. Most az ember, a mindennapi ember fogyasztását néztük az előbb, de hogyha most ott kezdjük el, hogy a Temu az naponta, és ez nem egy friss adat, naponta Kínából 4 Jumbo Jet száll föl, csak a Temu cuccaival, az már lehet, hogy azóta sokkal több, és rámegyek, és amíg az a szlogenje, hogy Temu shop like a billionaire, tehát úgy vásárolj, mint egy milliárdos, mint hogyha nem számítana, hogy van-e holnap, vagy nincs, addig szerintem a nagy tömegek úgyis ebbe az irányba fognak menni.
Nagyon,
ez az, amit edukációval, meg szabályozásokkal meg lehetne, de hát ez nem egy-két év.
Igen, csak amikor ez a mechanizmus, ez ennyire önműködő a világon, és ez, mondom, nagyon-nagyon nagy naív képmutatás volna ilyenkor szimplán a nagy gyárakra, nagy gyártókra, nagy kitermelők központokra, nem tudom én, olajkitermelő országokra mutogatni. Ez mi mindannyian ennek a fogyasztási kultusznak vagyunk a junkiai, mindannyian. Többé-kevésbé. És éppen ezért nagyon nagy tudatosság kell ahhoz, hogy az ember elkezdjen ezeken gondolkodni akkor, amikor ez még javában robog és hasít, és látszólag sehol nincs a világ vége a horizonton, úgymond. De mondom, egyszerű matekról van szó, tehát egy véges kapacitással és készletekkel bíró bolygón a végtelen fejlődésnek és a végtelen növekedésnek a koncepciója, ez egy őrült koncepció. Ez szimplán őrültség ezt gondolni, hogy ez nem működhet. Innentől kezdve a kérdés csak az, hogy ez mikor kezdünk el erre feleszmélni, és milyen olyan jövőt tudunk kitalálni magunknak, amire elkezdünk rákészülni, és nem hagyjuk, hogy ez valami fajta sokként úgymond hogy mondjam, nem hagyjuk azt, hogy elszenvedői legyünk egy ilyen változásnak, hanem tudatosan fölkészülünk erre, és lépések. Valószínűleg az emberiségnek egy bizonyos része föl fog tudni erre készülni, tudatosan bizonyos része meg nem. Valószínűleg a nagyobb része erre nem fog tudni tudatosan fölkészülni. Igen. Egy sok kérdést úgy mondtam is neked, hogy ez a téma szerintem egy visszatérő topik lehet, mert nagyon sok mindent lehet ezen a témán belül kibontani. De most ez egy ilyen általános bevezető.
Menet közben csak annyi lábjegyzet, hogy ezt tudjátok, hogy nekem mindig az egyén felelőssége az egy ilyen veszőparipám, és azért itt ezt nem lehet elkerülni. Bedobom ezt a kérdést, hogy nektek, kedves hallgatók, hogy ki mikor találkozott először azzal a gondolattal, hogy valamiből kevesebb kell, hogy átgondoljátok azt, hogy meddig fürdötök, hogy átgondoljátok, hogy meddig vagy mennyi vízzel mosogattok, vagy hogy melyik szobában hogy ég a lámpa, vagy hogy beültök-e egyáltalán autóba reggel. Felteszitek-e azt a kérdést, hogy ma szükségem van-e az autóra, vagy tudok menni gyalog vagy tömegközlekedésre. Egy csomó ilyen kérdés föl lehetne sorolni, ami eszembe jut, akkor még bedobok, hogyha van erre kapacitásotok, akkor írjatok nekünk 0636980980. Én örülök, hogyha ebből lesz egy beszélgetés előbb-utóbb, mert tényleg ez vissza fog térni.
De egyébként vannak jó jelek, tehát én azt gondolom egyébként, hogyha az Uniót, Európai Uniót nyilván lehet sok mindenért elkézni, de azért van néhány olyan alapvetés, ami jó irányba megy, vagy jó irányba mutat. Például az, hogy az Európai Unióban komolyan veszik, például ha lehet, hogy szájtépés szinten, de azért szerintem ennél konkrétabb programok vannak, például a körkörös gazdaságról, a circular economy-ra például. Tehát ami szintén arról szól, hogy abba az irányba megyünk, rohamléptekkel, hogy minden ugye volt ez a régi vicc, hogy megtelt a hamutart az autóba, és akkor lecseréltem, nem tudom, hogy volt a vicc, most nem a viccet meséltem, csak a lényegét, hogy ez a lecserélni, azt tudom, nem tudom, milyen gazdag csávó az autóját, mert megtelt a hamutartó. És ez egy ilyen vicc volt annó, nem így szólt, és nem is volt most vicces, de ez, higgyétek el, hogy ez egy vicc volt, és annak idén lehetett rajta nevetni. A megfelelően elmesélve. De a lényeg az, hogy azért ehhez egyre jobban közeledünk, tehát azóta, hogy mondjuk a telefonokban már nem lehet akkumulátort cserélni, ez is egy szándékos lépés afelé, hogy a telefonoddal bármi történik, akkor tulajdonképpen te is akart megjavítani, hanem a következő évben kijövő új modellre lecseréld. És az autóval ugyanígy. Én azt gondolom, amikor az autó...
Tényleg elviszel egy szervizbe, kicseréljük az aksit, nem?
Lehet, hogy kicserél. Jó, a cél ez.
Nem, most csak így gondoltam azt, hogy kicserél. Mondtál.
Jó, de mondjuk annyiba kerül, hogy elgondolkozol már a, nem tudom, X. Lehet, hogy nem fogja, nagyon kevés ember van valószínűleg, aki főleg Magyarországon, aki minden évben lecseréli a telefonját, de a cégeknek ez a célja. Az, hogy te most csak minden harmadik modellnél váltasz, ez már a te... kapacitásodnak, meg nem tudom, fogyasztási filozófiádnak a döntése. De alapvetően a cél az ez, és ezzel szemben azért már így alakul egy olyan mozgalom, egy olyan gondolkodás, egy olyan koncepció, ami azért policy szinten is Európában egy fontos dolog, egy fontos téma, hogy például hogyan oldjuk meg a körkörös gazdaságot, azt, hogy igenis megjavítunk dolgokat, igenis újrahasznosítunk dolgokat, stb. Ez ellenem megy a kapitalista logikának, tehát az a probléma, hogy ilyenkor van az, hogyha egy kormány mondjuk el is kezd, vagy egy kormányzat, vagy egy ilyen régiónak a közös nem tudom én, gondolkodásra elindul egy fönntartható irányba, akkor az egyébként milyen frontokon kezd el összeütközni mondjuk a kapitalista logikával, ami viszont meg nem szeretné azt, hogy te neked a mosógéped az 15 évig vagy 30 évig mosógép legyen, nekik az az érdekük, hogy 2 évente vagy 5 évente legalább ezt lecseréld.
Na itt az érdekesség. Eszembe jutott, pont azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt belefutottam egy podcastbe, és belehallgattam, és a hölgy arról beszélt, hogy amikor arról van szó, hogy az eszközeinket meddig használjuk, akkor eszébe jut a 77-es Voyager űrhajó, amit ugye a naprendszer szélére küldtek, az még mai napig megy, és gyűjti az adatokat, és küldi, és ugye az mennyi, hogyha 77-re visszamegyünk, akkor az már 58 éve. És ugye az a kozmikus sugárzás, meg az a hőmérséklet változás, ami közben érte ezt a szondát, és még mindig működik, akkor feltesszük a kérdést, hogy hát ha erre képes az ember, és képesek mondjuk ilyeneket csinálni, akkor az autóink, a telefonunk, a fűnyíró, igen, a mikrohullámú sütő, a mosógép, a hűtő, az miért megy tönkre hány év alatt? És hát
erre mondta az Izmo, a finn stand-upos, hogy szokták mondani ezt, hogy ha ember tudtunk küldeni a Holdra, akkor hogy lehet, hogy a fűnyíró elromlik, és nem is mondta, hogy nagyon egyszerű a válasz, azok, akik a fűnyírót tervezték, nem ugyanazok, akik a Holdra vitték az embert.
Egyébként jogos felvetés.
Igen, de abszolút a te felvetésed is jogos, ez csak egy vicces kitérő, hogy válasz erre, igen. Igen, szóval a great simplification az alapvetően ugye arról szól, hogy egyszerűen előbb-utóbb el kell, hogy jöjjön az a az a pont, ahol az ember mondjuk egy új narratívát, az ember alatt most nagybetűvel az embert, az emberiséget értem, amikor egy új narratívát elkezd magáévá tenni globálisan, amiben mondjuk, mit tudom én, olyan dolgok szerepelnek így a fejlécen, mint közösségi együttműködés, mint gondoskodás, szeretet, nem tudom, most ilyen cheesy közhelyeket pufogtatok, de hogy a jó hír az az, hogy mindaz, amit ez a hatalmas léptékű fejlődés hozott az emberiségnek, ez nagyon-nagyon tisztán is jól látszik már, hogy ez nem hozta el az emberek számára egyébként az egyéni, nem tudom én, boldogságot. Minél fejlettebb egy ország, minél nagyobb a fogyasztás, annál nagyobb általában a depresszió, stb. Tehát a jó hír az az, hogy az emberi boldogság és jólét érzése az nem ezekből fakad.
De utat fog törni magának, remélhetőleg.
Hát igen, tehát vissza kell találnunk olyan dolgok, nem kell félni attól, hogy nem fogunk annyit fogyasztani, hiszen most sem az okozza nekünk a valódi jólét érzését és boldogságot. Tehát, és hogyha valahogy ebbe a köntösbe tudjuk burkolni, vagy bújtatni, vagy öltöztetni ezt a nem tudom, eljövendő új korszakot, akkor nem kell annyira félni ettől.